Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód mai adásában. Különleges beszélgetéseket fognak ma hallani. A beszélgetéseket Fekete Ágnes, a Kossuth Rádió Reformátusok félórájának szerkesztője készítette halasi személyekkel. Ágiról tudni kell, Fekete Ágnesről tudni kell, hogy Kiskunhalason dolgozott, fél évig református lelkészként, innen az ismerettség. Ő maga is nemrégiben érkezett haza dobogókörről, egy lelki gyakorlatos házból, melyet a jezsuiták üzemeltetnek. Az itt lévő lelki gyakorlatról hallhatnak most beszámolót. Elsőként kell emenni Márkus Ágnes tanárnőt, majd Bödecs Panna, pszichológus egyetemista hallgatót halljuk. Milyen élményeket éltek át itt?
Már nem hallottam Isten. Kerestem, de nem, úgy éreztem, ez nem az igazi. Tehát itt valami másról van szó, itt másképp kell ezt élni. Vagy...
Mi volt ez az üresség, amit éreztél?
Nem szeretem, hogyha így megmondják, hogy mit gondoljak egy-egy részről. Tehát szeretem, hajna azt meghallom magamnak, hogy az nekem mit üzen. Volt egy óriási nagy vágy, és úgy éreztem, hogy nem tudok más tenni, mint hogy nekem most el kell mennem.
De mi után vártál?
Istenre vártam, tehát hogy érezzem, hogy tudjam, hogy lássam, hogy tapasztaljam, hogy örüljek vele meg. Hát tudtam, hogy nekem vele kell lennem. És hogy valahogy itt nem tudok vele lenni, valamiért nem látom, vagy nem hallom, valahogy nem jut el hozzám. Olyan vágy volt bennem, hogy menni kellett. Aztán, amikor megérkeztem, akkor nem voltam benne biztos, hogy ez lesz az. De nyitott voltam nagyon, tehát az első beszélgetés, amikor ott körbeültünk, én mondtam, hogy nem kézzelek el semmit. Tehát, hogy én hagyom magam meglepni, mert hogy nem tudom, fogalmam sincs, hogy érkezik meg. És emlékszem az első napokban, de az űzött vad robogtam az erdőn végig, és tele voltam gondolattal, és meg félelemmel is, és nagyon ez akatult fejemben. Rengeteg minden. Hát ugye eltartott egy darabig, mi úgy lenyugodtam, és volt nagyon erős képek jöttek meg. Nekem nagyon jó volt a vezetett téma, amikor kik vagyunk egy bibliai történetben, hol van Jézus, ki van ott velünk, ki is Jézus, ki vagyok én benne.
Hogy volt ez, hogy működött?
Fölvastak egy részt, és akkor
a Bibliával
így van, és akkor, hogy na, akkor helyezzük magunkat, hogy Isten jelenlétébe, tehát figyeljük a testünket, újra ez a történetkép, és akkor kiket látunk magunk körül. Például volt a betesdai fürdő, és akkor kik vannak ott, és akkor megjelenik Jézus, milyen ruhában van, vagy ki ő, akkor én hol vagyok, és mit hallok, és kivel beszélek, és akkor mondták a történetet, és végig nekem, mint egy film ment, és ismergett az egész előttem, és fölismertem embereket.
És ez rád, a hitedre milyen hatásra volt ez a fajta imádság?
Azt értettem meg, hogy bennem van az Isten.
Az, hogy Isten nem egy távoli valaki?
Nem egy távoli, hanem itt lakik. Bennem vett szállás. Szóval ez bármilyen furcsa, de ez így van. Nem halljuk meg őt.
Ez miért pontot halljuk meg?
Hát mert kell ez a csend. Kell, hogy csendben legyünk magunkban. Amikor nincsen feladat, akkor nincs megbízás, nincsen gyerekek, munka nincs, semmi nincs, ami leborítja, letakarja, eltompítja ezt a hangot, ezt a látást elfedi. Nem véletlen volt az első napban, hogy végig csak gondolkodtam, és jöttek a gondolatok, és megrohantak óriási erővel, és voltam, olyan kétségbe estem, majdnem telefonáltam volna. És aztán, amikor ezek már úgy eltűnnek, és tényleg minden átrobogott már a fejemen, vagy a lelkemen, és egyszer csak így ott maradok, és akkor... Ezek az imák segítenek abban, hogy koncentráljak valamire, valami másra.
Tehát az egyik a csend, ami nagyon fontos.
A csend, abszolút.
És nem lehet telefonálni sem.
És nem telefonálni sem, ki kell kapcsolni a telefont. Ezt nem mondják, hogy kapcsoljuk ki, de azt ajánlják, hogy jobban járunk, hogyha kikapcsoljuk a telefont.
És ezt mindenki megérti.
Igen, mert még egy SMS is föl tud zaklatni, mert egy SMS is el tud indítani egy olyan gondolatot, hogy akkor mi van mögötte, vajon hogy vannak otthon, vajon mit csinálnak, vajon a munkahelyemen minden rendben van, vagy nem azért ért, és egyszerűen beindul a verkli, és nem lehet leállítani. Tehát ehhez kell a csend. És hogy ne érjen utol senki, semmit ne tudjak a világról, magamról tudjak már meg végre valamit, meg az Istenről tudjam már meg végre valamit. Úgyhogy kerüljünk meg kapcsolatba.
Az az érdekes, azon gondolkodom, hogy igazából a református tradíció arról szól, hogy a munkában, a verkliben is benne van az Isten, és nekünk talán ez kicsit furcsa, nem?
Persze, hogy benne van, tehát benne van egy érintésben, meg egy pillantásban, vagy amikor itt a gyerekekkel csinálunk valamit a színjátszóban, és kiráz a hideg, mert olyan gyönyörű, és annyira átélik, és annyira átjön. A lényeg, az az érzés, az a mondani való. Van, abban is ott van Isten. De az, amikor csak az enyém, amikor csak velem, amikor velem dolgozik, velem foglalkozik, rám néz, és nincs senki más, és azt mondja, hogy mindent engedjek el, semmi más. Tényleg igazán megértem, hogy csak a tekintetében lenni. Mindent kívül volt, de nem azért, mert akartam. Egyszerűen kívülre került, kívülre parancsolódott, vagy nem is tudom. Bármit letehettem, és le is tettem, mindent elengedtem. Olyan volt, mintha levettek volna körülöttem a dolgaim, a problémáim, az embereim.
És aztán gondolom visszajöttél, és más színbe láttad a dolgokat.
Hát igen, amikor hazajöttem a hegyről, mindenki olyan gyönyörű volt, az emberek gyönyörűek voltak, minden ember olyan szép, és éreztem, hogy így lát, Isten minket így lát, ilyennek lát.
Hát én egy 5 naposon voltam, pont ilyen nagyon ilyen zaklatott élethelyzetben voltam, de már készültem is nagyon rá, úgyhogy sokkal nyugodtabban jöttem vissza. Előtte én fél évig jártam egy ilyen szabadságműhelyre, ahol a szabadság témakörét jártuk körbe, ott is belső imával.
És milyen volt 5 napig csendben lenni?
Nekem nem volt megterhelő, tehát azt hiszem úgy vágytam is már rá, meg én azért nagyon rákészültem. Az önismerettel én már elég sokat foglalkoztam, de az Isten kapcsolatommal nem tudtam még ilyen intenzíven sohasem foglalkozni. Hogy ez az önközpontúság valahogy egy kapcsolatba így feloldódhatott, ami nagyobb, mint én, tehát hogy ami nem egy ilyen emberi kapcsolat. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon új perspektíva volt, nagyon kinyitott, sokkal nagyobb szabadságot adott, mint maga az önismeret. Mindenki jött egy problémával, de hogy ezt most próbáljuk meg elengedni, ugye ezzel kezdődött, és tehát, hogy az önismereti csoportokban azért sokat foglalkozunk a hozott problémával, vagy azt megdolgozzuk. Itt pedig inkább az, hogy csak próbálj megfigyelni Istenre, és hogy mit mond a Biblia neked, tehát, hogy egy ilyen Isten központúság.
Tehát az én központúságból egy Isten központúságra vezetnek?
Túlmutat ez önmagunkon, tehát, hogy az Isten ismeretében, vagy akár Jézus ismeretében, hogy őt jobban meg akarjuk ismerni, magunkat is valahogy jobban megértjük, de sokkal indirektebb, mint egy ilyen önismereti csoport, és hogy túlmutat rajtunk. Talán azt a szót használom, hogy önfeledtség, hogy ebben segít. Ez, hogy Jézus bennünk él, mi pedig ő benne, ez azért egy tapasztalat szintjén is jelentést nyer, vagy nagyon más azért megélni ezt, mint hallani róla.
Az ember azt gondolná, hogy egy mai fiatal egyetemistának nem vonzó ez, hogy 5 napig csöndben lenni.
Nekem vonzó volt. Budapesten amúgy is nagyon pörgős az élet, és úgy éreztem, hogy szükséges kilépnem azokból a keretekből, amiben mozgok. Mondjuk azért kihívás is volt ez, hogy csöndben lenni 5 napig, de nagyon könnyen ment, meg mondjuk én ezt élvezem, azt gondolom, hogy a csendnek mindig egy ilyen termékeny feszültsége van, valami elkezd növekedni kapcsolatokban is, hogy egy kicsit csöndbe tudunk lenni, és úgy együtt lenni, hát az egy nehéz dolog. Ezután természetesebb ez a csönd, vagy természetesebben tudom kezelni, akár mindig meglepő dolgok jönnek ki a csöndben, amikor nem struktúráljuk magunkban azt, hogy minek hogy kell kinéznie.
Te jól sejtem, akkor eléggé lazán kezeled a református hagyományaidat.
Te éppen egy ilyen kereső fázisban vagyok. Ezt szoktuk itthon mondani, hogy ez a jó a reformátusságban, hogy minden, ami jó, azt beépíthető. Ez egy ilyen alapvetés, vagy az új utak keresése. Ez a protestáns vonal, azért ezt érzem magamban, meg próbálom is differenciálni magam, hogy akkor attól függetlenül, hogy én elmegyek a lelki gyakorlatra, mégis milyen gyökerekből jövök, hogy ez hogy lehet szintetizálni, hogy ez nagyon érdekel. Azt gondolom, hogy ez a rugalmasság, ez nagyon fontos. Én nagy híve vagyok ennek az ökumenének. Pont ez a szabadság az, amit ez megad. Ezt lehet adni az embereknek, elcsendesedhetnek. Régi struktúráink azt gondolom, hogy nem működnek, és ez észrevehető is, hogy nem működnek.
Milyen struktúrára gondolsz?
Hagyományos istentiszteletek, amik szerintem mondjuk nagyon intellektuálisak, hogy egyszerűen az érzelmekre annyira vágynak az emberek, hogy a saját megéléseiket megélhessék, és ugye ez egy újdonság, hogy ezt mondjuk nem csak önismereti csoportban lehet megélni, hanem egy Isten kapcsolatban is, aminek nincs egy ilyen mély hagyománya a reformátusoknál, hanem sokkal inkább egy ilyen fejben egy intellektuális központja van, így tapasztaltam.
Igen, de a gondolatoknak van a súlya.
Igen, igen. Azt mondjuk mi is, hogy majd Isten hat, vagy Istennek kell hatnia, de mégis mindenki azon erőlködik, hogy minél jobb prédikációkat mondjon, de hogy mi milyen szépen fogalmazunk, hogy az eljut az embereknek, hanem az, hogy van-e egy erős Isten kapcsolatom, és hagyom, hogy átfolyjon rajtam, ami minimum egy érzelmi szint, vagy pedig egy ilyen kisugárzás. Ezt a forrást keressük, hogyha én gyűjtöm a jó példákat, meg minél ütősebben fölépítek egy prédikációt, az most már nem hat úgy. Tehát, hogy az én tapasztalataim alapján.
Nem jut el az emberekhez, még a legjobb prédikáció sem?
Hat, csak szerintem nem az hat, mint amit gondolnak, hogy hat. Kinek milyen jó prédikáció, hogy...
De akkor mi hat? Mi nem hat?
Az, hogyha van valaki, aki tényleg hisz, az egész lényével benne van, és hogy van egy ilyen egy ihletettség, ami tényleg a prédikáció mögött van, minimum egy elcsendesedésben, vagy az, hogy szembenézek a magammal, kapcsolatból születik meg a prédikáció, az biztos, hogy hat. Az szerintem jó.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód mai adásában. Különleges beszélgetéseket hallhattak és hallhatnak. Fekete Ágnes, a Kossuth Rádió Reformátusok félórájának szerkesztője készített riportokat kiskunhalasi emberekkel. Fekete Ágiról tudni kell, hogy Kiskunhalason dolgozott, innen az ismeretség. Ez a lelki gyakorlatos ház dobogókön működik jezsuiták által, és annak a helye, hogy az ember megtalálja újra a hangot, a csöndet Istennel. Halljuk, hogy milyen élményeket szerzett ezen a helyen Bödecs Pál református lelkész.
A jezsuitákról, a protestánsoknak olyan túl sok jó élményük nincsen a történelemben. Ez neked nem volt gátló tényező?
A jezsuitákat mindig csodálattal figyeltem, hogy olyan merészek voltak, és hogy ennyire képesek voltak megújítani a katolikus egyházat. Még hogyha ez nekünk nagyon fájdalmas emlék is, és nem is értünk vele egyet, mert ők nem visszaalakították az egyházat, hanem valahogy előre alakították. Ez sok kérdést fölvet, hogy érdemes-e így egy egyházat reformálni, ahogy ők tették. Viszont azt azért csodáltam bennük, hogy ezt a Krisztusért való szeretetből tették. Úgy próbálták értelmezni önmagukat, ahogy mi is, hogy a Krisztusért képesek mindenre, még a hagyományokat is képesek felülírni, vagy megváltoztatni. Jezsuitáktól mondjuk azt is meg lehet tanulni, hogy nagyban tudnak gondolkodni, tehát hogy az Isten számukra nagyon nagy, és csak egy van. Mivel egy az Isten, minden, ami van, az az övé. Ez nekem tetszik, mert én is úgy gondolom, hogy minden a tiétek, ti pedig a Krisztuséi. Ez a helyes keresztény magatartás, de ez egy református magatartás is. Ez közel áll hozzá. Tehát, hogy nincs két világ, nincs egy kis Isten, aki szűken az csak az övé, és oda meneküljünk be, hanem az egész az övé. Az egész világ az övé. És nem kell félnünk semmitől, hogyha a Krisztuséi vagyunk, akkor minden a miénk. De ezt lehet tőlük tanulni. Aztán hát nyilván sokat változtak ők is. Tehát azért voltak nehéz korszakaik. Ugyanakkor azért, ami nekem nem annyira tetszik ezekben a jezsuita programokban, hogy sok ilyen pszichológiai elemet is éreztem bennük, ami a cél szentesíti az eszközt, juttatta az eszembe. És az nem egy jó jezsuita hagyomány. Tehát kritikusan kell figyelni, hogy nem kell nekünk mindent átvenni. Nem? Tehát ez például biztos nem kell átvenni, hogy a cél szentesíti az eszközt. Viszont sok mindent lehet tőlük tanulni, és valóban ez a mélységre való törekvés, a kompromisszummentesség fontos dolgokban, az talán jó. És hát nem is róluk szól ez, hanem arról, hogy ők mit találtak a kereséseik közben, találtak jót is, úgy gondolom. Ez például, amiben most részt vettünk, ez mindenképpen jó.
Tehát ez a fajta elmélyült imádság, amit ők próbálnak továbbadni, ez egy olyan üzenet, ami mindannyiunknak kincs lehet.
Így van. Tehát az tény, hogy aki a keresztényeket rá tudja venni, hogy imádkozzanak, és hogy többet imádkozzanak, attól tanulni kell, és tanulni lehet. Azért a kereszténységnek egy központi eleme az imádság, és a mi helyzetünkben pedig úgy gondolom, hogy abszolút prioritást kell, hogy kapjon. Tudni, hogy megtapasztaltuk, hogy nem tudunk semmi más tenni, csak imádkozni.
Ez egy tapasztalat?
Általános tapasztalatunk lehet, akik az egyházat szeretik és aggódnak érte, és próbáltak már tenni érte valamit, próbáltak intézményeket létrehozni, próbáltak mindenféle programban részt venni az egyházért és a Krisztusért, és akkor azt látjuk, hogy a mi erőnk tényleg kevés bármihez, és nem tudjuk megváltoztatni az egyházat, a világot, mint egy kétségbeesésből is érdemes belekezdeni. És úgy gondolom, hogy ilyenek sokan vannak, ilyenek, akik kétségbe esettek, a tehetetlenségét látva, meg az egyháznak a romlását látva, de még mindig imádkozhatunk. És akkor megszületik talán az is, amiért érdemes lett volna még a régiek, ahogy tanították, hogy a hálából is meg tanulunk imádkozni. De most úgy gondolom, hogy hálából kevesen tudunk imádkozni, de kétségbeesésből annál többen tudnák.
Imádkozni imádkozunk, ezt nem mondhatjuk, hogy nem, hát a templomainkban is imádkozunk.
Imádkozunk csak keveset, de azt tanítja az ige, hogy a szüntelenül imádkozzatok. És mi meg sokat futkározunk, még sokat próbálunk tenni, sokkal kevesebbet akarunk imádkozni. És azt gondolom, hogy érdemes tőlük tanulni alázatosan, és megfigyelni, hogy mit tesznek és hogyan teszik, az egy fontos dolog. A szüntelen imádsággal az a baj, az az ellentmondás, hogy Jézus meg arra tanít bennünket, hogy ne beszéljetek sokat, mert tudja a ti mennyei atyátok, sőt jobban tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Azért ez egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet akkor szüntelenül imádkozni, sokat imádkozni, úgyhogy ne legyünk bőbeszédűek, hogy ne akarunk mindent elmesélni Istennek, amit nem is tudnánk, és hogy rá tudjuk bízni azt, hogy azt adja, amire igazán szükségünk van, és ő kéri helyettünk is ezt. És hát ezért ez a fajta imamód, amit az ortodoxok gyakorolnak a mai napig leginkább, mi a Bartimeus imájához hasonlít, hogy názareti Jézus könyörülj rajtam, és hogy ismételgeti még a tanítványok intelme ellenére is, akik el akarják hallgattatni, azért ez egy régi és szép hagyomány, ezt is érdemes lenne kipróbálnunk, és ebben gyakorolni magunkat.
Ez egy nagyon bibliai ima, és az is ugye a neve, hogy Jézus ima.
Nagyon elmélyült ima, és a bizalomnak az imája is egyben. Hát, hogy rábízzuk Jézusra, hogy ő kérje helyettünk azt, amit mi nem tudunk kérni, rábízzuk azt, hogy azt adja, amire szükségünk van, ami a legjobb.
Ez a könyörület lényege?
De ez a hozzáfordulás lényeg, hogy könyörülj rajtam. Igen, könyörülj rajtam, és add meg nekem azt, amit szeretnél nekem adni, és amit kell, hogy kapjak. És az fontos, hogy jelen legyek, mert Isten jelenben van. Jézus itt van velünk, itt van közöttünk. És ha elkezdünk spekulálni, gondolkodni, a fejünkben maradunk, akkor nem a jelenben leszünk, hanem valahol egész máshol. És akkor nem Jézussal leszünk, hanem önmagunkkal. És az nem jó.
Ha egy kicsit a református tradícióból, gondolatokból indulunk ki, ilyen szempontból te hogy látod ezt? Tehát, hogy mi az, ami átvihető, mi az, ami nem vihető át? Tehát egy református ilyen imádkozó központot te hogy képzelnél el?
Hát a református imának a lényege azért az ige, az igéből indul ki, és az ige való odafigyelésből, és a része az éneklés, része a szavakban elmondott imádságok, amit megfogalmazunk, de ezt követően úgy gondolom, hogy folytatni kell az imádságot ilyen módon is. Ki kell bővítenünk ezt a fajta tradíciónkat. Az elcsendesedésnek az imájával, a saját szavainkon túl Jézus nevével és a nevében való imádságot is újra nekünk is föl kell fedeznünk. Ez egy új tapasztalat, ima tapasztalat, ami számunkra, reformátusok számára, mert így mi nem szoktunk imádkozni, de ez nem azt jelenti, hogy ne is akarjunk így imádkozni, vagy ne akarjuk ezt megtanulni, és ne átvenni a nagy keresztény hagyományból. Lehetünk ennyire ökumenikusak, és ez hogyha egyezik az Isten szándékával, akaratával, mert úgy hiszem, hogy egyezik, akkor nem kell félni tőle. Az éneklés, a saját szavainkkal való imádság, azok rövid imádságok. Vagy hogyha sok, akkor meg fecsekésé válik és bőbeszédűvé, amit Jézus pedig nem akar. És ez egy jó út, hogy a jelenlétben vagyunk Krisztussal, és az elég. És hagyjuk, hogy ő imádkozzon. Értünk és helyettünk, csak jelen kell lenni, és kitartani mellett. És ez elég jó ima. Legjobb ima.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Köszöntöm hallgatóimat a 153 lélekmód mai adásában itt a Halas Rádióban. Különleges beszélgetéseket hallhattak és hallhatnak. Fekete Ágnes, a Kossuth Rádió Reformátusok félórájának főszerkesztője készítette ezeket a riportokat azokkal a halasiakkal, akik dobogókön a jezsuiták által működtetett lelki gyakorlatos házban jártak. Hogyan hallhatjuk meg ismét Isten és önmagunk igazi belső hangját? Nos, ebben segít ez a gyakorlatos lelki gyakorlatos ház. A mostani beszélgetésben Dányi Nagy Márió, református lelkész, valamint jó magam meséljük el az itt szerzett élményeket Fekete Ágnesnek.
Hát amikor az ember elcsendesedik, ugye akkor találkozik a saját szomorúságaival, bánataival, amit az életben egyébként el tudunk nyomni primán, mert nagyon elfoglaltak vagyunk, ugye mindig csinálunk valamit, valami zajt keresünk, és akkor ahogy ezek elkezdenek felbugyogni, azonnal csinálunk valamit, hogy ne érezzük, és az általában jól működik is. Valami ott lent mocorog, de az ember el tudja nyomni, nem kell vele szembenézni. De abban a csöndben, ahol nem lehet semmit se csinálni, nem tudom semmiben teletömni a fejemet. Ott előkerültek dolgok.
Hát, tehát szomorúságok, amik benne voltak.
Igen, igen.
Sebek, így is lehet mondani?
Igen, és az ezzel való szembenézés.
Sok ember nem tudja szerintem elképzelni ezt, hogy amikor az ember 3-4 napig csöndben van, akkor mi történik vele. Tényleg kicsit kiürülünk, és olyan hangokat hallunk meg, amit addig nem.
Igen. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy ami először feljön, azok a hülyeségek. Tehát mobiltelefon csörgés, hang, mindenféle zeneszámok, filmidézetek, ez ott zsizseg a fejünkben, és aztán egy idő után előjönnek a félelmek, az, amit addig sikeresen elnyomtunk. És a legvégén, egyébként ez nem kiszámítható, de valahogy Isten kegyelméből ez meg szokott történni, akkor találjuk meg a békességet, hogy Isten azt mondja, hogy mindezekkel együtt is biztonságban vagy, hogy én végig ott voltam. Nem lehet tudni, hogy mi lesz ott, de épp ezért ezben a csodás, hogy az élő Isten jelenik meg, aki lehet, hogy ilyen, lehet, hogy olyan lesz majd, és fogalmunk sincsen előre, hogy mire van leginkább szükségünk, mert csak ő tudja. Nagyon sokat adott. Egy napra csak egy részt, vagy egy történetet, vagy egy zsoltárt szoktak feladni. Rábízzák az emberre, illetve hát Istenre, hogy abból mit fog előhozni. Nem ismeretre megyünk, vagy mennyiségre. Lehet, hogy ez csak egy szó, vagy egy fél mondat, ami az embert szíven találja. Ezt próbálja az ember forgatni a szívében egész nap. Már egy idő után nem is figyel az ember a szavak értelmére, de új meg új mélységei tárulnak fel annak, ami ott van, és gyakran estére úgy megy a beszélgetésre, a lelki beszélgetés, hogy ez egy nap egyszer szokott lenni ezen, hogy valamit megmutatott neki Isten, hogy merre kéne tovább menni. Ez volt nekem egy óriási tapasztalat, hogy a Biblia története ami régen élt emberek nagyon messzi történeteinek az összessége, hogy ezek nem messzi történetek, hanem az én történetem. Az nem csak egy ismeret, hogy Illéssel mi történt, hanem nem is most megtörténik, mi Illéssel megtörtént. Ilyen értelemben élő igévé válik, az én életemet is mederbe teszi, és megmagyarázza, vagy értelmet ad neki. Ehhez az kell, hogy ne mennyiségre és ismeretre menjen az ember, hanem merjen akár egy igeversben, vagy egy történetben, egy napig, vagy két napig. Erre általában nincs idő. Ott megvan.
Tehát ez egy mennyiségi kérdés, hogy nincs idő. És egy minőségi kérdés az, hogy mindig horizontálisan olvassuk a Bibliát.
Az egész egy prédikációvá válik, útmutatással. Valószínűleg ez megtörténik máshol is.
Igen, csak nem
veszük észre, mert nem vagyunk rá nyitottak.
Igen, pontosan.
Ott jutsz el egy olyan csendre, egy olyan nyitottságra, hogy észreveszed, hogy te jó Isten egyfolytában beszél hozzák. Egy megállás nélkül. Most ott van, mindenhol ott van. Csak nem, egyszerűen nem figyelünk rá, meg nem vagyunk szóhoz jutni.
Egy hatalmas sorsforduló volt az életemben. Évek óta csináltam egy csomó jó dolgot, ami már nem nyújtott örömöt. Tanácstalan voltam, hogy akkor merre tovább. Éreztem, hogy új szelek jönnek, éreztem, hogy nagyon sok minden meg fog változni, és nem tudtam, hogy mi lesz ebben nekem a szerepem.
Tehát te kifejezetten egy döntés előkészítésre mentél oda.
Így van, pontosan. Hogy tudjam, hogy én mit szeretnék. Egy változó világban akkor lehet helyen maradni az embernek, ha én tudom, hogy mit szeretnék, és mi az utam. És akkor nem rángatja az embert az a sok minden, ami körülötte történik. Olyan pörgésben élünk, gondolom mások is, nem csak én, hogy képtelen voltam ezt megoldani. Pedig akkor én már nagyon sokszor gyakoroltam a meditatív imádságot, tehát csöndben lenni, figyelni arra, amit esetleg Isten üzen, de ez leginkább csak abban merül, hogy kipihentem magam a pörgésből. Nem jutottam el odáig, hogy na akkor hogyan tovább. Ebbe óriási segítséget nyújtott, hogy egy hétig csönd volt, és nem beszélgethettünk még az asztalnál sem. Nekem ez hatalmas ajándék volt, mert én elég kommunikatív vagyok, tehát ha van körülöttem 10 ember, kötelességemnek érzem, hogy szórakoztassam őket, vagy beszélgessek, vagy lelkiápoljam, vagy nem tudom. És ez a szabály például fantasztikus segítség volt, hogy nem beszélgetünk. Bármennyire szimpatikusak is vagyunk egymásnak, azon kívül, hogy elmutogatom, hogy a sót szeretném. És akkor ez nagyon könnyűvé tett. Nem volt soha olyan hetem, amikor ennyire tudtam azon gondolkodni, hogy mit szeretnék, és ki tudtam nyitni magam az Istennek. Ezt nem is tudom elmondani, amikor felvetődött a lehetőség, hogy el fogok menni, és a férjemmel ezt megbeszéltem, hogy a család ezt képes nélkülözni egy hétig, úgy éreztem, mintha 5-ös nyertem volna a lottón. Már 4 hónapig örültem előtte. Bármi történt, tudtam, hogy oda el fogok menni, és nekem ott jó lesz. És az, hogy olyan lelkivezetőt kaptam ott, aki olyan hihetetlenül tudott rám figyelni, hogy megint csak azt mondhatom, hogy ilyen sem volt még az életemben. Tehát nem tudom, talán mondhatom, hogy újra megtértem, de ezek ilyen nagyon nagy szavaknak tűnnek, de újra átéltem azt, hogy szeret az Isten, hogy nekem nem kell halálra pörgetnem magamat, és hogy nem azért fog szeretni, mert csodálatosan ügyes vagyok, valahogy volt bennem egy ilyen teljesítmény kényszer, hogy nekem ügyesnek kell lenni, és sok mindent kell csinálni, hogy hasznos legyek az Istennek, és azt éltem át, hogy semmi szeret, és a bennem lévő lelki viharok olyan érdekes, az első 2-3 napban ezeket éltem át, és vihar volt, tombolt, a fákat zúgatta a szél.
Kint is vihar.
Kint, tehát tökéletesen, ami bennem zajlott, az kívül megtörtént. A 4. nap táján éreztem, hogy akkor mi, akkor megfogalmazódott, és nagyon megijedtem ettől, borzasztóan megijedtem, mert azt gondolom, hogy mindenki fél a változástól, és nekem annyira jó kitalált és berendezett életem volt tanárként, hogy fog ebbe beleférni ez, meg mit fogok csinálni, hogy ez egy hatalmas váltás, és én ettől borzasztóan megijedtem olyan szinten, hogy nem aludtam éjszaka. És másnap ilyen borzalmasan kócos hajjal, piros szemekkel rám nézett, és azt mondta, hogy végre. Helyen vagyunk, hogy most akkor történt valami. Nagyon érdekes a Manrézában az, amire megtanítanak ott bennünket, hogy nem csak az igékre figyeljünk, és nem csak mondjuk a megérzéseinkre, jegyzeteljünk, írjunk naplót, és hogy nagyon nyitott lélekkel járjunk, mert hogy azok a képek, amik ott bennünket körül fognak venni, azok üzenni fognak. Erre engem nem tanított meg senki előtte. Tehát például mentem a folyosón, és tipikusan olyan folyosó volt, amikor, ha végignéz rajta az ember, egyszer nem hiszi el, hogy van folytatás. Valahogy úgy álltak az oszlopok, mint egy zárt zsákutca. És mindannyiszor, amikor elgondolkodva mentem ezen a folyosón, az a benyomásom támadt, amikor elnéztem a végig néhány másodpercig, hogy nincs vége, nincs út. És amikor odaértem a végéhez, akkor mindig látszott, hogy ott van az elkanyarodó. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy ez olyan, mint az én életem. Igen, akkor ez azt jelenti, hogy most még nem látom egyáltalán, hogy fog megvalósulni ez az új út, de van folytatás.
Az az érdekes, hogy a Biblia ige és ezek a különleges utak harmóniában vannak.
Igen, tehát ezek teljesen párhuzamba voltak. A változástól való félelmemben egyébként, ha bibliai helyre gondolok, Lévinek a története, aki amikor rájött, hogy akkor most már nem vámszedő lesz tovább, hanem változtat, ugye teljes biztonságot ott hagyja, az anyagi biztonságot, a kvázi megbecsültséget, stb. És a váltást úgy stabilizálta, hogy este bulit tartott. Meghívta a barátait, és mulatoztak, és örvendeztek ennek az új útnak, és akkor valahogy ez is olyan nagyon erős volt, hogy nem félni kell ettől, hanem örülni neki, és kész.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, a 153 lélekmód magazin mai adásában. Különleges beszélgetéseket hallhattak és hallhatnak Fekete Ágnes, a Kossuth Rádió Reformátusok félórájának főszerkesztője készítette ezeket a riportokat halasi emberekkel. Fekete Ági maga is nemrégiben járt a Dobogókőn, a lelki gyakorlatos házban, melyet jezsuiták működtetnek. Ez a ház helye és helyszíne annak, hogy az ember ismét csöndben, a csöndességben megtalálja önmaga igazi hangját és Isten igazi hangját, közelebbről kizárva a külvilág zajait. A mostani riportban hallgassuk meg Szalai Hajnalt, aki Kiskunhalason elsőként vett részt ezen a lelki gyakorlaton, és az ő nyomán többen is meglátogattuk ezt a helyet, és nagyon-nagyon pozitív élményekkel zártuk. Hallgassuk tehát Szalai Hajnalt, milyen élményeket, milyen benyomásokat szerzett Dobogókőn a lelki gyakorlatos házban.
Ugye én 3 évvel ezelőtt voltam, tehát én voltam az első fecske, azóta már 9-en voltunk, csak innen Halasról. De arra gondoltam, hogy valami ilyen csendes evangélium terjesztés ez, vagy terjedés ez, semmi erőltetettség ugye nincs benn, mert oda mennek és megkérdezik, hogy milyen volt, és én mesélek róla, és vagy szimpatikus neki, vagy nem, vagy éppen látja, hogy mi történik velem, hogy bátrabb vagyok, hogy más a gondolkodásmódom. Ez egy ilyen csendes csoda, és sokkal mélyebben hat, egyedül a kegyelem számít, tehát ilyen formán teljesen református. Nem éreztem azt, hogy én kilógok onnan egyáltalán. Példaértékű volt az, hogy megteremtettek minden körülményt, és olyan lelkivezetők vannak, akik nem csak mondják, sőt nem is mondanak semmit, hanem veled vannak, és kísérnek, és úgy vannak veled, hogy én legalábbis azt éltem át első alkalommal, hogy így elfogadnak. Így, ahogy vagyok. Bármit csinálhattam, bármit mondhattam, bárhogy érezhettem, azt ők elfogadták, és amiben tudtak, támogattak. A bizalom volt jelen, hogy tessék, itt vagyunk mi, akik mi kísérünk benneteket, és megteremtjük azt, amit fizikálisan meg lehet, de a többit azt teljesen Istenre bízzuk. Nem is tudtam kilépni én ebből a megfelelési kényszerből, amiben úgy benne vagyunk, de mindenki, nem csak én, hogy észre se vesszük, hanem csak ott jönnek ki ezek a dolgok.
Milyen megfelelések jöttek ki belőled?
Például az, hogy még a 4. nap is azt figyelgettem, hogy a másikhoz így kedvesen próbálok szólni, persze nem beszéltünk ott. Ültünk az asztalnál, hogy még mindig mosolygok, még mindig azt nézem, hogy ő hogy reagál, vagy egyáltalán mik itt az elvárások, amiknek én meg tudok felelni. Tehát pont abban a csendben, abban a semmittevésben jöttek ki azok a, egyrészt fájdalmas dolgok, másrészt azok a régi rossz minták, amikkel együtt én csak nem veszük észre.
Ez rossz minta, hogy mosolyogsz a másikra?
Nem, hanem hogy meg akarok felelni, hogy jó akarok lenni, jó színbe akarom magamat feltüntetni, hogy én kedves vagyok, hogy én odafigyelek.
Ez magában nem rossz, csak az, hogy kötelező, nem?
Így van. Amikor nem is kell ezt tenni, azért volt ez furcsa. Mit csinálok én már itt a 4. napon, amikor mindenki eszik szépen, meg teszi a maga dolgát, meg mindenki befelé figyel. Valószínű, hogy ez abból jön, ugye, hogy ezeket a külső reflexiókat gyűjtöm be állandóan. És abból mérem le, hogy én ki vagyok. És nekem ez volt a sok közül a nagy elismerés, amit a hétköznapokban is észreveszem és tudatosítom, hogy én nem az vagyok, akinek mások gondolnak, de nem is az vagyok, akinek én gondolom magam, sokszor ugye alábecsülve magam, sajnos ez a általános, meg másoknál is ezt látom, főleg gyülekezeti tagoknál sajnos, hanem az a lényeg, hogy Isten milyennek gondol, vagy kinek gondol engem. És amikor ezzel kapcsolatban tudok kerülni a hétköznapokban is, amikor a Krisztus arcot látom magamban, és amikor kapcsolatba lépek ezzel a bennem élő, és mindig is bennem élő Isten gyermekséggel, hogy én Isten leánya vagyok, akkor átélem a jelenlétét, és akkor benne tudok lenni a jelenlétben. És nem menekülök el, mint eddig, mondjuk a konfliktusok elől, hanem benne maradok, és ebben a kapcsolatban maradok akkor, az Istennel való kapcsolatban.
De mit jelent nem a jelenlétben élni?
Hát azt, hogy a gondolataidban, a fejedbe élsz. Hát mindig ott élünk, Ági. Hát vagy a múltban élünk, ami már az Istené, bogaráztuk, érted meg én is, hogy hogy születtem, hogy nem akartak, hogy milyen hatással van ki, és tényleg hatással van, de én ezt nem tudom a fejemben megoldani, hanem csak abba a mélybe tud megoldódni, ahova az Isten ér. Ági, én imádkoztam meg, én mindent megtettem, tehát az emberi oldalát mind kipróbáltam, amit csak lehet. De mégsem tudott olyan mélyre hatni, mint ez a csendes ima, ahol teljesen titokzatos módon, tehát azóta sem tudom, hogy munkálkodik. Csak azt látom, hogy felszabadultabb vagyok bizonyos helyzetekben például. Én napokig izgultam, meg olyan görcsös voltam, meg utána is még napokig azon vekengtem, hogy jaj, mit rontottam el, meg jaj, így is lehetett volna, úgyis. Ott látom meg, tehát nem gondolom én ezt ki, hanem azt veszem észre, hogy hajnal. Hát egész más vagy. Hát élvezed azt, amit korábban teherként éltél meg. Nem lettem más ember, de mégis látom a folyamatát, hogy ez a gyógyulás, ez dolgozik, hogy az Isten kegyelme dolgozik, hogy előre léptem, és az a csodálatos ebben, hogy csak az jött elő, és annyi jött elő, amennyit elbírtam. Nem mint egy pszichoterápiába, ahol azért belenyúlnak mélyebben, és nem tudja az ember feldolgozni, vagy nem kap olyan segítséget hozzá. Amennyit a lelkem fogadni tudott. Hát, mint a magától növekedő vetés a Bibliában, a példázatban. Ugyanaz, hogy fogalmam sincs, hogy mi történik is. De működik, és a kegyelem ott van.
Mi ennek a lényege, amit ott átért? Önmagában az, hogy csendben lenni?
A külső dolgok is először is, hogy csendben vagyunk, hogy nem olvasunk, hogy nem telefonálunk. Ez is mind abban segít, hogy az a páncél, amivel körülvesszük magunkat, hogy létezni tudjunk a világban, tehát a szerepeinket, és a saját elképzeléseinket, és mások elképzeléseit magunkról, hogy ezek így szépen megrepedeznek, és lemállanak rólunk. Csak ez a ráhagyatkozás van, ez a lelki gyakorlatnak egy fő része, hogy ebben a csendes belső imába, gondolatok nélkül, cél nélkül, akarás nélkül odaadjuk magunkat Istennek. Egyszerűen csak vele szeretnénk lenni. És ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Én ezt a legyen meg a te akaratod imájának nevezem. És persze sokat segít a lelki vezetés, sokat segít az a gyönyörű környezet, amiben vagyunk. Mezei liliumoknak a bizalmát sugározza, és nagyon hat ránk, tehát a lelkünkre. Az, hogy ők úgy vannak, ahogy az Isten adja. Tehát nem tesznek semmit, nem akarnak semmit. És boldogok abban a jelenlétben, amiben éppen, ha fúj a szél, ha süt a nap. Boldogok abban a létezésben, hogy milyen jó, hogy létezem. Nem kell semmit tennem, ugye ez a nagy gát, hát legalábbis bennem biztos, de én látom, hogy által az emberekben, hogy csak akkor vagy elfogadható, ha teszel valamit. Sajnos az Isten képünkre is ez rányomódik nagyon erősen. Hát mindenhol, hát gyerekkorom óta, ahogy megszülettem, már teljesítenem kellett ahhoz, hogy én elfogadható és szerethető legyek. Ez a nagy élmény, én ebből gyógyulok folyamatosan.
Tehát önmagadért szerethető vagy.
Így van. Ezt átélni hol tudod? Szüleidnél. Nekik is meg kellett felelned rendesen. Az egyházban, hát ott is ugye jónak kell lenni, ezt kell tenni, azt kell tenni.
Tehát itt vagyunk most, ez egy református épületnek egy szobája.
Úgy van. Nagyon régóta kerestem egy olyan helyet, ahol csend van, nem nyitják rám az ajtót, ahol el tudok csendesedni, menni, mert azért én bementem az imaházba, csak azt is 10 óra után tudtam, mert addig vagy program volt, vagy valaki járkált ott.
Este 10 után?
Este 10 után. Csak aztán ez is elmaradt, mert nagyon fáradt voltam már. Azt is fontosnak tartottam, hogy fizikálisan kilépjek otthonról. Ugye én egy parokián lakok, ahol jönnek, mennek, meg a nagy a család, ugye a hangok vannak. Nem tudok olyan nyugodt, mindig készenlétben vagyok. Egy parokián általában tényleg mindig készenlétben van az ember. Mindenhol kérdezgettem, hogy valahol, valakinek egy tanyán. És aztán most nyáron, amikor kiderült, hogy ez az épület, ez szabad lesz, mivel a környezet mindig nagyon is visszahat az emberre, Ezért igazából vágytam egy világos, tiszta, méltóságteljes, néhány szimbólummal díszített szobába, és hát itt van ez a lámpa, ami számomra Krisztus szimbólum. Ez egy fatörzsből készült, az udvaromban nőtt ez a fa, ki kellett vágni, mert félig elszáradt, és már veszélyes volt. Erdélyi Faforogó bácsi vállalta azt, hogy ebből készít lámpát, mert ő szokott. Sóstóról van a lámpának az ernyője, ami nádból készült, és ez számomra megrepett nádot nem töri össze, pislogó mécses, nem oltja ki, itt vannak a mécsesek. Ezek az ágak pedig a Krisztusba gyökerezés, tehát számomra ez a nagy szimbólum, hogy ez a fa, amely kivágattatott, ő lett a világ világossága. Van egy olyan hely, ahol, ahogy a Zsoltárban is van, hogy kiáltani tudsz, és nem néznek hülyének, és nem hallja senki, hanem kiálthatsz az Istenhez, vagy dühönghetsz, vagy énekelhetsz, kitárulkodhatsz előtte, leborulhatsz előtte. Ugyanakkor itt ilyen lelki beszélgetéseket is tudunk folytatni, mert sokszor ezt se tudtunk, hogy ott az irodában most oda beültünk a hivatalba, érted, bekopogtak, csöngött a telefon. Méltatlannak érzem. Tehát ha mi méltónak érezzük azt, hogy ránk figyeljenek, és én is figyeljek a másikra, akkor ez elárulja az Istenhez való kapcsolatunkat is.
Tehát, hogy ne az ember mobilózás közben, meg számítógépről, például, meg három dolgot egyszerre csinálva például, forduljon oda.
Például így van, hogy van egy hely, ahova elvonulhatok, ahol az Istennel lehetek. Csak a szándék legyen bennünk, mert az nem akar semmit elérni. Hogy annyira erre vagyunk beállítódva, teljesen a gondolkodásunk, hogy valamit el akarunk érni, valami hasznát akarjuk látni. Ezért nehéz az embereknek általában, meg nekem is ezért volt nehéz, mert kell, hogy valami hasznot hajts. Valamit, akármit is, de hasznot kell, hogy hajtsd. Hát ezért mondtam ezt a megfelelési kényszert, mert ez bennünk van, nem mondjuk ezt ki, de a szándék ott van, hogy nem hasznos, semmit nem csinálok. Uram, fia, semmit nem csinálok. Hát micsoda pazarlás ez, micsoda időpocsékolás. Pont ezt szabadított föl, és nem csak engem.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.